they're going through. That's how it ought to be, 'cause I pick up too when the spirit moves me. Cross the river and round the bend. Howdy, stranger, so long, friend. There's a voice in the lonesome wind that keeps whispering, roam. I'm going where welcome bad is, no matter where that is, 'cause any place I hang my hat is home.
Ez volt a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először.
Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Téged. Figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél. Otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van miért. Voltunk már kint, voltunk már bent. Tudjuk, hogy jobb fent, mint lent. Voltunk már önzők, adtunk már másnak. Most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. De ez most úgy kell, hogy távol vagyunk, hogy gangokról meg teraszokról ér össze a dalunk. Most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél. Otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van miért. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél. Otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van. Majd nem lesz semmi, mondd, hova mész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondd, hova mész. Mondd, hova mész, majd nem lesz semmi, mondd, hova mész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondd, hova mész. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél. Otthon maradsz, hogy jót tegyél.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Ez a vihar, mondd mit akar, miért választod engem? Vagy messze sodor, vagy vissza a hír, vagy belemel egyben.
De mondták, hogy nem tört be ez a rész. Hazudták, az a könnyebb.
téli virágok, de a nap lassan hazatér. Még látni mögöttem a téli virágot, de a nyár úgyis utolér. Ez a vihar.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is.
Köszönjük.
Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölerget. Ez?
Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az öt érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább öt plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a hatodik érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a hatodik érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelése, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni. El is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Bernecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző, kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiküknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozásokon keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Év is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Yeah. hiszen ez mindenre képes.
Nyisd ki a szemed, ugye látod már, valóra fáradt, mire gondoltál. Lehet, hogy téged is majd átformál, észre sem veszed, de már rázottál. Nyisd ki a szemed, ugye látod már, valóra fáradt, mire gondoltál. Lehet, hogy téged is majd átformál, valaki ébreszem fel, még folytatnám.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Kösz, jól vagyok, bár jobb lett volna, ha nem ilyen lassan telnek ezek a hónapok. Csak állok és nem tudom, hogy merre menjek. A paklit rég nem én keverem, de legalább már tudom a szerepem. De tudod, sose voltam senki bábja, a szolgaság nem a kenyerem. Nem vagy hibás, te is ugyanúgy embernek születtél. Bejön a csillogás, mégsem látod a fényt a szürkületnél. Döntsük el most, hogy mi legyen, az érzés ismerős, de mégis idegen. Tudod, egyszer úgy is megtalálom, ami kell, de addig is keresem. A felhők összegyűltek, de látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, hogy mégis itt nem maradt még. Jár, ami jár, elszáll a madár. De látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, mégis itt nem maradt még. Jár, ami jár, elszáll a madár. Nálam félig tele a pohár. Hogy úgy átjárjon, vagy tovább szálljon.
Mond, tudod-e, hogy ki lakik benned egy győztes takarékmódban? Talán egy nagyot mondó, ki elhisz magáról mindent önelégő pózban. Neked ez kell, neked így jó. Bekötött szemmel jön a sípszó. Vakon kizárt, hogy labdába rúg, talán egy másik fordulóban. Tudom, nehéz ez a téma, nem elég a példa, itt mindenki okoskodik. Pedig a felesem tréfa, sok proféta a pénzen gondolkodik. Neked ez kell, neked így jó. A nehezebb út sose vonzó. Nekem nem fáj mászni a célig, míg az egó csak kapaszkodik.
Kultúrfitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
Köszönjük szépen,
köszönjük,
szia!
Is.
Az imént már elmondtad, Évi, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia, vagy erdőfürdőzés. Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves korom, amíg közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom, én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
De és honnan származol?
Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben. Inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitonci összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefekteted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz, sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, Csipkefa alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
Mi is köszönjük,
köszönjük.
Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladék gazdálkodási szakember vagy?
Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is, elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztályának a vezetője is, és ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben de higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve nagdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. A gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És a Mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba, tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
Na, azt nem szabad csinálni.
Na, az igen, azt nem kellett volna.
De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreteszi a vesét, az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehéz fémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higany tartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket. Illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az ólomakkumulátorról, a festékekről is, hosszan sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb módja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sometimes I'm lost, but every scar is a story of my own. Yes, yeah, so
Sunny Rolanddal.
Fél velem volt a szél, hazafújt suli után. Egy kuka oldalán, ott bújt árván, az a dobgitár. Anyám nem szólt, apám jósult, ma is érzem, ahogy néz. Ez jó gyerek, lényeg az, ne legyen blues zenész. Az első lány forrón magához hangolt,
így Rolanda.
Múzsa két kar volt, de szétzavart, a hátsók annyi dalt akart. Aztán egy nap, pár száz jó éj után, mikor elfogyott a méz, így szólt.
Én lelépek, semmi víz, legyen csak blues-zenész.
És szól a tuti, szabad a túlzás, egy whisky, meg valami más. Hív a szeme, nevet egy lány, van tánc és bejön a szán, és valahogy repít valami szán, amíg szól a hangszer az óra.
Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
Köszönjük szépen, szia!
Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa Alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a Lombok Alatt nevez nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő, kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű, nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa Alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa Alapítvány?
Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni?
Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető és egyébként humánökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humánökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még Nordic Walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
Béla, említetted, hogy te az évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa Alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymással beszélgessenek.
Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színház teremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
Hát, ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebbe részt.
Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti, közérzet javító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-el foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
Évi, Béla, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
Mi is nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Valami észrevétlen kegyelem, valami észveszejtő türelem, ami földön túl is szerelem, ami égkidelem, valami készül érzem odafenn, valami más lesz, jó lesz, hihetem, valami eljön végre feledem, ami volt idelem, talán valami más lett, érzem odafenn, valami jó lett, érzem idelen, valami égbe tűnő végtelen, ami égkidelen, valami készül, érzem odafenn, valami más lesz, jó lesz, hihetem,
hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Ó, baba barátom, sajnálom, hogy nem voltam jó hozzád.
Azt mondom,
én
macska köves utakon. Megláttam egy mulatozó csapatot, és eltűnődtem azon, milyen régen is volt, hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek. Gyerekkorom belepi a beton, hisz egy palotai nem vár már csodát, csak egyedül gondokor az utakon, amíg nem ütött az utolsó órát. Soha se várhatta eleget, hát ő újra eltömött 101 rossz emléket kiskorából. Arcára ragadt az a kép, ahogy szeretné, hogy lásd, de valójában soha-soha nem jön vissza már. Minden éjjel meg reggelente megváltozték, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, faramúci vagyok, de mit ártaték? Nektek nem is írok, nem is vezem fel, ha hívtok, nem értem, mit sírtok. Nekem is kivadom, ahhoz túl, hogy be vagyok zárva. Körbe veszem magam fallal, hogy magamat ezzel varáljam hittel. Én nem ezt kértem, hogy én legyen vége, a kötör is mi. Csalogott a bobot, de te ne félj. Látom az alagút végén, az alagút végén. Mint amit elloptok, nem vagyok ma toppon, mert krízisben az egzisztenciám. Csak annyit mond, hogy jól vagy, nem kell félni. Próbáljunk meg élni, ez mindez csupán apróság.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsor